úrvacsorai istentiszteletünkön, ünnepélyes úrvacsorai istentiszteletünkön, és megkérném a gyerekeket, hogy legyenek kedvesek előre jönni. A gyerek istentisztelet, gyerek prédikáció idejére. Köszönöm szépen minden bátor gyereknek, akik előre jöttek, de a nem bátor gyerekeknek, szia, gyere, ott még van két hely, le tudtok ülni, ott is, szuper. Olvasok nektek Jelenések könyvéből, tudjátok, Jelenések könyvét sokszor a felnőttek olyan nehéznek tartják, és lehet, hogy először ez nem lesz érthető számotokra, majd, de ahogy kinyitjuk ezt az igét, akkor érthető lesz. Azt mondja Jézus, a győztesnek enni adok az elrejtett mannából. Az elrejtett manna, ez ugye a Bibliát jelenti. És adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Hát miről szól ez a adok neki egy fehér kövecskét? Hallottatok már ilyenről, hogy barátságkar kötő? Mi az a barátságkar kötő? Van ilyen? Hogy barátságkar kötő? Azért is kérdezem, mert van. Vagy barátság pénz, régen így csinálták. Képzeljétek el, hogyha volt két barát, vagy rokonok, akkor úgy biztosították a barátságukat, úgy erősítették meg, hogy fogtak egy követ, szétvágták, vagy fogtak egy pénzt, ketté törték, vagy ugyanúgy vannak a barátság karkötők, hogy két fél szívecske van valakinek a kezén, vagy a nyakába lóg, és akkor, amikor találkozik a barátjával, akkor összetudják illeszteni, és bárhova kerülnek a világba, de visszaemlékeznek arra, hogy ők egyek, ők összetartoznak, ugye, szövetséges társak. Ugye? Egy ilyen baráti szövetséget kötnek. És ez mire jó? Mi az értelme? Szerintetek. Miért jó ez? Hát egyszerűen, mert emlékeztetjük magunkat, hogy igen, hát te vagy a barátom. Vagy te vagy a testvérem adott esetben, igaz? Hogy bennetek emlékeztet valami benneteket, mondjuk, hogy ti testvérek vagytok? Hát néha figyelmeztetnünk kell egymást, amikor csépeljük egymást, meg ütögetjük egymást, igaz? Igaz, Mira? Hogy ez egy nagyon fontos dolog. És képzeljétek el, van ezzel kapcsolatban egy történet is, hogy volt egy család, akik át akartak költözni a tengeren túlra. Ugye Európa, az egy kontinens, egy földrész, meg Amerika között van egy nagy víz, egy nagy tenger, úgy is mondják, hogy Atlanti-óceán, ugye? És kettő között, akkoriban nem repülők jártak, hanem hajók, hát olyan hajóval, olyan sok víz van, hogy hajóval hónapokig tartott az utazás. És akkor apuka előre ment, hogy oda költözzenek, és ott megteremtse a lakhatás feltételeit, házuk legyen már, hogy legyen hova érni a családnak. És akkor anyuka a gyerekekkel elindult utána. Igen ám, de a hajóúton volt egy járvány, és sajnos az anyuka meghalt. És mire a gyerekek odaértek, hát ők nem tudták gyerekként, hogy most hol keressék apukát. És így aztán más felnevelte a gyerekeket, vagy kezdte nevelni a gyerekeket, és képzeljétek el, az egyik gyerek, ez megtörtént esemény volt, tehát akkor volt az amerikai polgárháború. Az egyik gyerek egy háborúban dobos volt, kisdobos. És annak tudjátok, mi volt a feladata kisdobosnak? Ment a csatába, és jelezte, hogy mik a parancsok. Mert az emberek ismerték, hogy melyik ütem, melyik dobszó mit jelent. Volt, hogy mit tudom, gyorsan doboltak, akkor támadni kellett, lassan, más ritmusba, akkor vissza kellett menni. Meg ilyen jeleket adtak, tudjátok, nem volt telefon, meg ilyenek, és akkor dobszóval jeleztek. És ez egy nagyon bátor kisdobos volt, neki nem volt fegyvere, életveszélyes helyen ott lőttek, meg minden, és ment, és dobolt, és ilyen bátran részt vett a csatába, és meghívta a tábornok, és kérdezte a tábornok, hogy hát te kinek a fia vagy? És elmondta a kisgyerek, hogy bizony, hát a mi apukánk az átjött ide Amerikába, de nem ismerem az apukámat, anyukám meg meghalt. És elmondta ezt a történetet. És utána megmutatott egy fél pénzt, ami a nyakában volt. És azt mondta, hogy ez az, a másik fele a pénznek az apukám nyakában lóg. És én keresem az apukámat. Na hát ezért volt fontos, hogy ugye van egy fél kő, vagy egy fél pénz. Erre utalt Jézus is. És azt mondta a tábornok, így elővette egy nyakláncot, és tudod, mi volt rajta? A másik fele a pénznek. Az mit jelentett? Hogy ő az apukája. Gondoljátok meg, hogy örült. Hogy örült neki. Hogy megdöbbent a kisgyerek. Ha most azt mondja ez a tábornok, én vagyok az apukád, lehet, hogy a gyerek nem hiszi el. Vagy egy gyerek azt mondja, te vagy az apukám, lehet, hogy a bácsi nem hiszi el. De hát ott volt a bizonyíték, ugye? Ez egy bizonyíték, egy megerősítés. És Jézus mit mond ezzel? Adok neked egy kövecskét. Ez egy titkos kövecske, csak te meg én tudom, hogy te hozzám tartozol. Lehet, bárhova kerülsz az életbe, de emlékeztetjük egymást, hogy mi összetartozunk. Ugye? Ez egy fontos dolog? Nagyon fontos dolog. Tehát azt mondja, hogy én nem felejtelek el téged. Te elfelejtesz engem? Nem. Ha te se felejtesz el, akkor mi összetartozunk. Ez a szövetség, ugye, hogy mi összetartozunk bármi áron. És amikor mi úrvacsorát veszünk itt a felnőttekkel, akkor erről beszélünk, hogy mi összetartozunk. És a Jóisten emlékezik ránk, és mi is emlékezünk arra, hogy mi a Jóistenhez tartozunk. Ti a Jóistenhez tartoztok? Ez az. Jó, helyes. Ezt soha nem szabad elfelejteni. És akkor bármi lesz az életben, nincs baj. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez lehet egy picit magas volt neki, de... És szeretném, ha kinyitnátok a Szentírást, Dániel könyve 11. fejezeténél. Tehát úrvacsorai ünnepélyes istentiszteletünket Dániel 11. fejezeténél kezdjük, itt lesz az alapigénk. Dániel 11. fejezetének 21-22. Verse az alapigénk a mai alkalommal. Nem véletlenül, hiszen a szövetség megújításáról szól ez az alkalom, és ez az ige, majd látjátok, kapcsolatban van a szövetséggel. Tehát így olvasom, Dániel 11. fejezet, 21-22. Versét. Ha mindenki megtalálta, megvan mindenkinek? És ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jön, és hízelkedéssel jut az országhoz. És a beözöllőn seregek elárasztatnak az ő arca előtt, és megtörettetnek még egy szövetséges fejedelem is. Helyesbített fordításban még a szövetség fejedelme is. Ki ez a szövetség fejedelme? Jézus Krisztus. A szövetség fejedelme. A legfontosabb szövetség fejedelme, az Isten és ember között kötött legfontosabb szövetség fejedelme, ebben az időben fog megfeszítetni, azaz megtörettetni. Ugye ez az ige vers egy profécia arra vonatkozóan, ugye Dániel időszámítás előtti 6. században írta ezt, hogy majd időszámítás szerint 31-ben Jézus Krisztust megfeszítik, méghozzá egy olyan római császár alatt, aki alattomban hízelgi be magát a hatalomba, ez nem más, mint Tiberius császár, akit örökbe fogadott Augustus császár, és aki ugye sok embert megfeszítetett, és az ő idejében feszítették meg a szövetség fejedelmét. Ugye a mai alkalommal a szövetségről fogunk gondolkodni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretném, ha Ézsaiás könyve 54. fejezetének 10. versét elolvasnánk. Ugyanis aki, ha megérti valaki azt, hogy mi is az, hogy Istennel való szövetség, az egy óriási segítség abban, hogy el tudja hinni, hogy az Isten kegyelme az rá is vonatkozik, és az Isten kegyelme békességgel töltheti el őt. Tehát így olvasom Ézsaiás 54. fejezetének a 10. versét, ha mindenkinek megvan. Még látom, hogy valaki keresi. Hát Ézsaiás 54.10. Mert a hegyek eltávoznak, mondja Isten, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Isten szövetségesi rendszerekben gondolkodik. Isten szövetségesi rendszerekben gondolkodik. A megváltási terv is egy szövetségi rendszer. Ugye Isten sokféle rendszert hívott életre. Ugye a bűneset után szövetséget kötött Ádámmal, hogy Jézus vérére nézve visszavezeti őt ugye Édenbe, tehát az örök életbe. Noéval is szövetséget kötött, ugye az vízözön után annak jele a szivárvány. Ábrahámmal is szövetséget kötött az Isten. Arra vonatkozóan, ugye Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében olvashatjuk ennek a szövetségnek a szövegét, arra vonatkozóan, hogy ő ad nekik egy földet, az ő leszármazottaiból egy népet hív életre, és ennek a népnek az lesz a feladata, hogy a Mesiás eljövetelét előkészítsék, illetve amikor megérkezik a Mesiás, felismerjék a Mesiást a proféciák alapján, és támogassák a Mesiást, ugye? Ez nem teljesen sikerült, sőt, szinte alig volt, aki betöltötte ezt a feladatot a zsidó nép körében, de azért mindig voltak, akik betöltötték. De amikor ugye itt volt a Mesiás, az előbbi rész, az alapigénk a Dániel 11-hez képest egyet lapozzunk előre. A Dániel 9.27-ben azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy sokan nem tartották meg a szövetséget, mit tett az Isten. Tehát Dániel 9.27 első részét fogom majd felolvasni. Jó, ha mindenki megtalálta. Tehát Dániel 9.27. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát nem mindenkivel, de sokakkal. Ugye? Tehát a hét első felé, és a hét felén véget vet a véres áldozatnak. Tehát a szolgálata után a hét elejétől számított 3,5 év után hal meg, de az egész 7 évben, tehát az első 3,5 évben és a második 3,5 évben sokakkal megerősíti a szövetséget, ugye azt a szövetséget, amit Ábrahámmal kötött. Tehát látjuk azt, hogy Isten folyamatosan szövetségi rendszerben gondolkodik, és nyilván azért prédikálok én erről, hogy nekünk is lehessen egy ilyen szemléletünk, vagy legyen ilyen szemléletünk, vagy megerősödjünk ebben a szemléletben, hogy ha szövetségesei vagyunk az Istennek, és ha megerősítjük a szövetséget az Istennel, az egy hallatlan védelmet jelent. Az a kérdésem felétek, próbáljuk együtt megfogalmazni, és most szeretném, hogyha válaszolnátok erre a kérdésre, mit jelent Isten olvasatában a szövetség kifejezés? Hogy lehetne ez saját szavainkkal megfogalmazni? Elköteleződés. Mire? Együttmunkálkodás. Támogatás. Ez melyik részről van? Igen, tehát ez egy kölcsönös megállapodás, ugye? Ez egy két félre alapuló megállapodás. Így van. Ugye? kétoldalú, így ezt a szót kerestem, kétoldalú megállapodás. Igen, igen. Én a magam számára megfogalmaztam ezt, jó? Hogy mondjam el. Tehát ez egy olyan megtartó rendszer, amely túlmutat az egyéni érdekeken, és biztosítja a kapcsolatot egy magasabb rendű cél megvalósítása érdekében. Ennek négy eleme van ennek a kis definíciónak. Egyrészt az, hogy megtartó rendszer. Tehát nem mindig gondolkodunk rendszerekben. Ez egy megtartó rendszer, ami túlmutat az egyéni érdekeken. Tehát nem én vagyok a fontos itt, meg nem az én pillanatnyi érdekeim vagy érzelmeim a meghatározóak. Biztosítja a kapcsolatot, akkor is biztosítja a kapcsolatot, amikor te adott pillanatban nem vagy jó, nem vagy hűséges, vagy éppen gyenge vagy, következésképpen hibázhatsz, és mégis megtart. Igaz? Mert hogy az Úrral szövetséget kötöttünk, de nem vagyunk hűségesek, ahogy Robi is imádkozott ezzel kapcsolatban. És mégsem esel ki az Isten kegyelméből, és nem kell állandóan attól félned, hogy szeret, nem szeret, most jó helyen vagyok, nem vagyok jó helyen. Vajon elfogad-e az Isten? Tehát ez a rendszer szemlélet. Megtartó rendszer, amely túlmutat az egyéni érdekeken, biztosítja az állandó kapcsolatot egy magasabb rendű cél megvalósítása érdekében. Mi a magasabb rendű cél? Mi a célja a szövetségnek? Isten országa. Igen? Hát ti szövetségben vagytok Istennel, tehát ezt tudnatok kell. Mi a szövetség célja? Igen? Leleplezni és legyőzni Sátánt. Ezek mind célok. Mi a legfőbb cél? Miről szól? Győzelem. Isten dicsősége. Tehát a legfőbb cél, ugye a legfontosabb cél, hogy amiről szombatiskola is szól most ebben a negyedévben, Isten igazságának és szeretete, ismeretének a helyreállítása, igaz? Mert hogy a többi mind ebből következik. Tehát ez a legmagasabb rendű szövetség, amit most megerősíteni készülünk, igaz? Ennél magasabb rendű cél nincs, nem létezik. Ezért munkálkodunk. És amikor Jézus Krisztusról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus nem az emberi önző érdekek és pillanatnyi érzelmek alapján működött. Mert különben nem tudta volna meghozni ezt az áldozatot. Nézték az emberek, hogy miért nem száll le a keresztről. Hát emberi érdekek és érzelmek alapján mindenki azt mondta, hogy hát le kéne szállni a keresztről, de ő tovább látott ennél. Ez a megtartó rendszer, a rendszer szemléletű gondolkodás. Hogy ő tudta, hogy miért van értelme mégis annak, aminek egyébként semmi értelme nem lenne, hogy önmagát feláldozza. Túllátott önmagát. Vannak egyébként földi értelmes szövetségek is. Ilyen, amiről a gyerekeknek beszéltem, a barátság szövetsége. Ugye mondjuk Dávid és Jonatán között. Vagy ilyen a családi szövetség, amit én a feleségemmel megújítottam a héten, 25. házassági évfordulónk volt, és megemlékeztünk róla. Ez is egy fontos szövetség. Az egyházzal kötött szövetségünk is egy fontos szövetség. Ugye? Az egyház, ami Ábrahám idejében a zsidó nép volt, és Isten képviselői voltak. Az új szövetségben ugye a mindenkori megtérők, és jelen időben ugye az advent néppel, az adventista mozgalommal, az adventista egyházzal kötött szövetség. Ezek is fontos szövetségek. De vannak rossz szövetségek is, ezeket nem sorolom, mert ezeket tudjuk nagyjából, de vannak jó szövetségek, de ezek alárendelt szövetségek. A legfontosabb szövetség az Jézus Krisztussal való élő kapcsolat. Igaz? És az, hogy Jézus Krisztus vére elfedez bennünket, ő ezt vállalja maga részéről, mi megnyilván az, hogy őt képviseljük. És Jézus Krisztus mindig az adott helyzetben ehhez a szövetségi rendszerhez tudott viszonyítani. Mi ugye sokszor a helyzetek hatása alá kerülünk, és ezért elfelejtjük ezt a szövetségi rendszert. De ő sosem felejtette el. Ő mindig ebben gondolkodott, és most szeretnék a kereszt áldozat pillanataiból felidézni néhányat, Lukács evangélium a 23. fejezetéből, hogy nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus tényleg mindig ebben a szövetségben gondolkodott, és a szavai azok pontosan arról szólnak, hogy ő sosem felejtette el, hogy miért van itt, hogy, és ő a szövetség fejedelme. És hogy mi lesz annak az áldozatnak a következménye, amit ő hozni fog. Lukács evangélium a 23. fejezetének 37. verse az első, amit szeretnék így felolvasni. Ugye arról van itt szó, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítik. A keresztre feszítés az nem csupán egy kínzás volt, egy kínhalál volt, hanem egy látványos, megszégyenítő kiközösítés. Azt jelképezte, hogy ez az ember olyan utálatos, hogy arra ítéljük, hogy soha többé élve ne érintse a lába a talajt. Ahol mi élünk, ott ő ne legyen már többet. Tehát ez volt a büntetésnek a lényege. Mit tettek Jézussal? Keresztre feszítették. Mit fejezett ki ez? Kizárunk a közösségből. Hogyan imádkozott Jézus? Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ez nyilván arról szólt, hogy nem jót cselekszenek, igaz? Ki van rossz helyzetben? Az, akit keresztre feszítenek és kiközösítenek, vagy azok, akik kiközösítik? Hát logikus, Jézus olvasatában ezek szerencsétlen emberek. Miért? Mert azáltal, hogy engem kizárnak, magukat zárják ki. Miért? Mert én vagyok a szövetség fejedelme. Én vagyok maga a szövetség. Jézus Krisztus egyenlő a szövetséggel. Tehát ez nem egy ilyen eszmerendszer, vagy nem egy emberi közösség, hanem a mindenható Isten, aki megváltott bennünket, ő maga a szövetség, és gyakorlatilag a hozzávaló kapcsolatunk határozza meg a mi helyzetünket. Tehát ha valaki kizárja az életéből Jézust, akkor önmagát zárta ki, nem Jézust. Igaz? Mert Jézust nem lehet kizárni, mert ő maga a szövetség. Hát ezek az emberek kívül helyezkedtek a szövetségen. Nézzük meg a második részt. 39. vers. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magad és minket is. Ugye ez az emberi gondolkodás, szállj le a keresztről. 40. vers. Felelt pedig a másik, és megdorgálta őt, mondván, az Isten sem féledete, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Vajon a jobblator, amikor az emberi szövetségei megszűntek, kiközösítették, halálra ítélték, akkor reménytelen helyzetbe került-e? Emberileg igen. De mivel kérte a szövetségbe való felvételét, és megtette ennek megfelelően a feltételeket, tehát megbánta a bűneit, ugye elmondja, hogy mi méltán vagyunk itt, és imádkozott Istenhez, és hitt benne, és Úrnak szólította, Jézus beléptette a szövetségbe. Az utolsó pillanatban, de belépett a szövetségbe, és innentől kezdve bárki volt ő, az Isten garantálta számára a megszabadulást. Tehát ugye ebben a rendszerben az a helyzet, hogy nem te fogod megmenteni magad, hanem az Isten a maga vérére hivatkozva garantálja neked, hogy megment téged gyakorlatilag emberfeletti hatalommal, és úgy, hogy te nem tudsz ezért semmit tenni. Tehát bevettek téged a szövetségbe. Ez óriási dolog. Óriási dolog. És ugye itt van az utolsó, ja, bocsánat, ehhez egy igét kerestem, most nem kell ezt megkeresni, csak egy röviden felidézem, hogy gyakorlatilag a jobblator mit tett. Ézsaiás 27 azt mondja, nincsen haragom, de ha tövis és gazjú ellenem, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt, mondja az Isten. Vagy, itt a másik opció, fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Mit szoktak kötni? A szövetséget. Béke szövetséget kössön velem. Tehát, ha te akarod, akkor neked semmi más dolgod nincsen. Csak igényelni, mint a jobb latornak, és már benne vagy a szövetségesi rendszerben. És békességet lehet. Bárki vagy, bármilyen nehéz helyzetben vagy, bármilyen nyomorult vagy, bármennyire a földi szövetségek esetleg nem működtek az életedben, de az Isten garantálja neked, hogy gondoskodik rólad. Óriási dolog, nem? Óriási dolog. És szeretném, ha kinyitnátok, viszont ez egy fontos ige, 89. Zsoltárnál az igét. Tehát 89. Zsoltár igéit fogom olvasni. És ugye Jézus Krisztus legfőbb kapcsolata, az atyával való kapcsolata is megrendült. Amikor a kereszten volt, ugye, hogy sötétség vette körül a keresztet, Jézusnak gyakorlatilag semmi reménye nem volt. Tehát az emberi közösség kivetette, ott volt a halál torkába haldoklott, és Isten is elvetette. És amikor tényleg azt kellett volna, hogy mondja, hogy hát itt nincs remény. Én Istenem, miért hagytál el engem? Itt nincs remény, hát nincs, ami megtartson engem. És ebben a pillanatban, ugye Ellen White-nak van egy nagyon jó gondolata, és ez így hangzik, a legsötétebb napokba se félj. Miért nem? Hát emberileg azt kellene mondanunk, hogy itt már nincs remény, föl kéne adni. Mert van egy megtartó rendszer. Mert van egy szövetség, amely téged meg fog tartani. Amelyre az Isten garanciát vállalt. Tehát ez egy óriási dolog. Nem tudok szavakat találni hozzá. És figyeljétek meg az Istennek a fogadalmát. Mert mi itt az úrvacsora alatt fogadalmat teszünk. De az Isten is fogadott. Itt egy sziklaszilárd ígéret olvasható arra vonatkozóan, hogy téged az Isten meg fog tartani. Így olvasom 89. Zsoltárban. A 27. verstől olvasom. Jó? Tehát ugye itt Jézus Krisztus szól. És ő így szólít engem. Atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebb valóvá a föld királyainál. És megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele, mondja az Atya Jézusra vonatkozóan. És az ő magvát örökké valóvá teszem, ezek vagytok ti. Ugye? Tehát a szövetség nem csak Jézusra vonatkozik, hanem Jézus lelki leszármazottaira is. És az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg bűnüket. Tehát magyarul lesz következménye annak, hogyha elfeledkezel a szövetségről, de... És itt mondja ki a lényeget, és vereségekkel az ő álnokságukat, de az én kegyelmemet nem vonom meg tőle. Magyarul a szövetség nem rendül meg. És az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségemre. Vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Ugye Dávid Jézus Krisztus előképe. És az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és biztos, mint a felhőben levő bizonyság, a szivárvány. És akkor ennek hátterén ugye mit tapasztal Jézus, de te mégis elvetetted és megutáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. És ekkor mondja Jézus 50. vers, most nem fogom az egészet idézni, hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram, megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra. Mi a szövetség? Hűségi rendszer, hűségi megtartó rendszer. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus azt mondja a kereszten, visszatérve Lukács 23-ra, hogy Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondva meghalt. Jézus túllátott önmagán, visszaemlékezett a 89. Zsoltárra, megemlékezett arról, hogy az Isten milyen ígéretet tett, és kérte az ígéretet, hogy minden látható ellenére, kérlek Uram, emlékezzél meg a szövetségünkről, a te ígéretedről. És ebben a pillanatban visszatért a hite, ami már lehetetlen volt, hogy ott bárki higgyen, hiszen ő a kárhozat tapasztalatát élte át, és azt mondta, hogy de, biztos, hogy az Isten megkegyelmez, és az az Isten, aki rajta végrehajtotta a kárhoztató ítéletet, annak azt mondta, hogy kezedbe teszem le az én életemet. Tehát ez a szövetségi rendszerben való gondolkodásnak a lényege, hogy te ne a saját érzelmeid, ne a saját érdekeid alapján gondolkodj. És most gyakorlatilag arra kérlek benneteket, hogy tényleg tegyünk egy fogadást, jó? Tehát most megerősítjük a szövetséget az egek istenével, az ég és a föld teremtőjével és urával. Aki megfogadja, hogy befedez bennünket, befedez téged a vérével, és ugyanúgy, ahogy ugye Jézus Krisztus hűséges volt, te is megfogadod, hogy hűséges leszel vele kapcsolatban, hogy képviseled ezen a földön a szeretetét és az igazságát. És mindenkit, aki a földön lakik és körülötted van, megpróbálsz ebbe a szeretet közösségbe meghívni. Ti hajlandóak vagytok-e megfogadni, hogy ez így lesz, és elfogadni az Istennek az újra megadott kegyelmét és szövetségét? Igen? Mindenki? Magatoknak mondjátok ki, hogy így van. Ugye ez azzal jár, az Isten részéről ugye az, hogy megtart, hogy az embertársaidra nem a saját érzelmeid szerint tekintesz, vagy érdekeid szerint tekintesz. Tehát sok ember nem szimpatikus, vagy fárasztó most érte munkálkodni. De mi nem magunkban gondolkodunk. Éppen megértve azt, hogy az Isten mi minden megtett értünk, milyen védelmi gyűrűt vont körénk. Mert azért azt el kell mondani, hogy ha őszinték vagyunk és visszatekintünk az életünkre, akár az elmúlt évre, hogy egy védőzónában vagyunk. Védelem alatt állunk, egy láthatatlan védelem alatt. Nekem van olyan rokonom, aki folyamatosan ezt mondja nekem, hogy te szerencsés vagy. És így mondom neki, bocs, ez nem. Ez egy rossz kifejezés, nem. Én szövetségben állok a világ legnagyobb védő hatalmával. Ez nem ugyanaz. Ez szerencsé, ez kiszámíthatatlan. Az Isten meg kiszámítható. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a szövetség fejedelmét szolgálod az életed árán is, mert ő az élete árán is hajlandó volt téged szolgálni. Tehát fölé emel ez önmagadnak. Nézzük meg Jeremiás könyve 31. fejezetét, hogy hova fog ez vezetni, hiszen az úrvacsorát negyedévről negyedévre vesszük, és az úrvacsora arról szól, hogy Isten megbocsátja vétkeinket, és megígéri, hogy megtisztít, de hát ez újra és újra megtörténik. De éppen a szövetségesi rendszer biztonságában érlelődik be az emberben az a szeretet, ami aztán alkalmassá teszi az örök életre, a szentek közösségében való lakásra, meg az Isten jelenlétében való életre. Tehát miközben újra és újra megkötjük ezt a szövetséget, az Isten arra használja fel ezt az úrvacsorát is, hogy megerősítse bennünk a bizalmat, hogy sokkal jobban szeressük az Istent önmagunknál, és sokkal jobban átadjuk az életünket, mint eddig. És az Isten azt mondja, hogy ez egy folyamat, aminek lesz egyszer egy egészen látható eredménye. Tehát nem csak arról van szó, hogy de jó, hogy biztonságban vagyunk, hanem ez a legnagyobb fejlesztő, amit az Isten véghez tud vinni a mi életünkbe, hogy szemléljük az Istennek a kimondhatatlan szeretetét. És így olvasom Jeremiás 31. fejezetének 31. versétől az igét. Íme eljönnek napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem aszerint a szövetség szerint, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr, igen, mert az ugye egy népegyházzal kötött szövetség volt, itt meg egyéni belátás, megtérés alapján történik a szövetség. Hanem ez a szövetség lesz, amelyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan, most így mondanám személyesen, megismernek engem kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. És hova fog ez vezetni? Ezt most nem kell fellapoznotok, de jól ismeritek Jelenések könyve 22. fejezetében az igét, ami így hangzik, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Nem sokára eljön az idő, mielőtt Jézus Krisztus visszatér a földre, hogy lezárja a kegyelmi időt. Ez az isteni kegyelem, amelyet felajánl nekünk a szövetségében, ez vagy kialakítja bennünk azt a ragaszkodó, önfeláldozó szeretetet, ami Jézus Krisztusban is van, vagy pedig, ha megvetjük, akkor szépen lassan teljesen elhidegít. De rövid az idő, és rövid időn belül mindegyikünkben megszilárdul, vagy a szövetségesi hűség, vagy pedig a szövetség elvetése. Ezért félelmetesen komoly ez az alkalom, de az Isten megtérése, vagy az Isten megtérítő munkája, az hisszük, hogy elvégzi bennünk ezt a változást. És még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni, hogy sok szövetség van ebben a világban, de a Jézus Krisztus vérére épülő szövetség a legmagasabb rendű szövetség. Miért? Egyszerűen azért, mert minden össze fog omlani ebben a világban. És sajnos a szövetségesi rendszerek is hajlamosak szétesni. Egy örökké tartó szövetség van, az az Úrral kötött szövetség, amit most mi meg fogunk erősíteni. Amen.